9. fejezet. Külc végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csebegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tova odakint a folyosón. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öreg úr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált, és önfelett álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjen szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá. Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni! Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni. Hagyd már a hülye vicceidet! Stenhöfel titkárdője is eltűnt. Az öreg úr fehér körszakállát simogatta. És a fiatalember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalom állt. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember. Akkor már itt volna a rendőrség. Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakálló öreg úr ráncokba vonta magas homlokát. Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat. Rendben, főnök, bolintott Storm. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból. Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik. Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét. Meggondoltam magam. Szeretném még egyszer viszont látni rostokot. Kiváltképpen a jó öreg alma mátert. Tudja, három szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelki világából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben. Csikorgon nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar. Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit. A Blücher szállóba, vetette oda a sofőrnek, és beszállt. A kocsi mélyen hátradőlt, és elgondolkozott. Steinhöfer emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez? Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott. A várnemündei Beringer szálló a szép, széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló, kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vette ki, s miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak. Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Struve. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk? Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne. Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok. Drága külcpapa, kérem, ne tegye magának szemrehányásokat. Struve úr rémeket lát. Rabló bandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amiért sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek. Ahogy óhajtja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Struve. Iréne derűsen nézett ki a szálloda ablakán. Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatalemberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben? Legfeljebb a házi nénim, szomorodott Struve úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló, apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen. Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott. Drága külcú, szeretném megkérni valamire. Már teljesítem is, vágta rá az öreg. Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja...